Folytatjuk a beszélgetést dr. Guzeo András ideggyógyásszal, pszichiáterrel. Na, egy sokat vitatott téma következik. Tanár úr is állítja, hogy a daganatok mintegy 10-15%-áról bizonyították, hogy genetikai oka van. Tehát itt ugye a rák előfordulásáról lesz szó. És gyakoriságáról.
Igen, hát ez egy abszolút aktuális téma. A napokban olvasom, hogy ma minden negyedik magyar ember rákban hal meg. Ez egy döbbenetes arány. És az előadásaimra készítettem még korábban egy ábrát, amelyiken a mellrák előfordulását elemeztem a 30-as évek elejétől 10 évenként. Rák előfordulást, és addig, amíg a 30-as évek elején a rák nagyon-nagyon lassan emelkedett. Egészen 48-ig az emelkedés mértéke 60% volt a kiindulási értékhez viszonyítva. A háború végeztével, a háború nem emelte meg a rák előfordulását, érdekes módon pedig ott aztán volt stressz. De ez egy egészen másfajta stressz, mint amit utána megéltünk. És a háború végeztével, a 40-es évek végétől a rák, mellrák előfordulása a 2000-es évig 750%-kal emelkedett. A korábbi 60% 30 év alatt, vagy a következő 40 év alatt 700%-ra emelkedett. Ez egy olyan döbbenetes érték, hogy szinte megfoghatatlan. Nem kell messzebb mennünk. Hát én a kollégáim halálozását követve találtam azt, hogy a magyar 4-1-es átlaghoz viszonyítva a kollégáim, vezető kollégáim halálozása rákban az 2,8 az 1-hez. Tehát lényegesen magasabb, mint az átlag populációban. És ennek egy bizonyos fajta gondolati stressz lehet az oka. Egy orvos, különösen egy vezető orvos állandóan stresszben él. Mert ha kap egy beteget, vagy lát egy beteget, a beteg stressz helyzetbe került azzal, hogy beteg lett. Különösen, hogyha ez hirtelen alakult ki. Az orvosnak át kell élnie a beteg problémáját, és ez az átélés neki stressz. Ezt senki nem veszi észre rajta, de ez neki stressz. Naponta 10-15 ilyen stressz, naponta elveszíteni beteget, újabb stressz. Még akkor is, hogyha nem jelentkezik azonnal tünet. De hogy egy ilyen beteg elvesztése miatti stressz mit jelent, egy másik megfigyelésem egyértelműen igazolja. Egy olyan beteg, akinek vannak meztelen idegszálai. Ez azt jelenti, hogy egy betegségből kifolyólag az idegszálak, az agyon belül az idegszálakat övező velősburok, szigetelő anyag lehántódik, hiányzik. Mesztelenek az idegszálai. Ezek részben fáznak, részben kevesebb tápanyagot kapnak, de azért még jól vezetnek. Ez az ember, aki ebben a betegségben él, az végzi a napi munkáját, és tulajdonképpen kívülálló semmit nem vesz észre rajta. Fogja magát, és elkíséri a férjét egy távol ismerősének a temetésére. Őt nem érinti ez lelkileg, de a temetést követő éjszaka, amikor fel kell kelni és ki szeretne menni, nem tud fölkelni, mert iszonyatosan szédül. Másnap reggel ez a szédülés még erősebb. Felhív telefonon, és az első kérdésem az, hogy hát mi történt? Mert valami okának kell lenni, hogy a teljes jólétből hirtelen szédülésen. Elesett, beütötte a fejét, megfázott, hasmenése volt, elrontotta a gyomrát, vagy valami rossz hírt kapott, valami akut nagy stressz. Nem volt semmi az ég egyatta világon, mondja. Nem talál semmit. Aztán két nap múlva megjelenik, mert a panaszai nem szűntek, és akkor is bizonygatja, hogy ő vele nem történt semmi, nem volt semmi olyan, ami kiválthatná ezt az egész dolgot. És akkor percről percre elemeztük az előző napját, és akkor kiderült, hogy délután 4 órakor elmentünk a férjemmel XY temetésére. Rámondom, akkor ez lehet az oka. Mert a temetés, akárhogy is vesszük, olyan emocionális hatással van az emberre, hogy nagyon sokan könnyezés nélkül nem tudják megállni. Az erősebbek megállják, ő is meg tudta állni, mert észre se lehetett venni rajta, de mégis hatottak rá azok a körülmények, amik a temetéssel együtt járnak. Szomorú dolgok. Megfacsarják az ember szívét, ahogy szokták mondani, és ez nála elindított egy stresszhormon termelést, a stresszhormon beindította az immunrendszerét, az immunrendszer sejtjei hírvívő anyagokat bocsátottak ki, és ezek a hírvívő anyagok a keringésbe eljutottak a mesztelen idegszálaihoz, amelyekhez hozzátapadva azokban az ideg vezetését lelassították. És mivel neki olyan területen volt a mesztelen idegszál halmaza, amelyik pontosan a szédülés központjához vezető pályákat érintette, ezért nála szédülésben jelentek meg a tünetek. Érdekes, hogy a férje ott volt vele, akinek nincsen ilyen mesztelen idegszálas betegsége, annak nem jelentkezett látható tünete. Mert őnek is voltak, sőt valószínűleg erősebb mértékben voltak stresszhormonok és immunológiai hírvívő anyagok a vérében a temetés szomorúságának a hatására, de őnála ezek azon kívül, hogy a hangulata nyomottá vált, nem okozott látható tünetet. 2 héttel később az ország másik részéről jelentkezik egy betegem, hogy visszajöttek a féloldali bénulásos problémáim, gyengül az oldalom, nagyon jöjjön gyorsan, és mikor ott van, kérdezem, és hát mi történt? Nem volt semmi dolog, mondani, és akkor mégis mi mindent csinált, és akkor kezdte sorolni, hogy hát elvittem édesanyámat egy temetésre, vidékre, de én nem mentem be, mondja már előre, csak a végén, amikor hamarabb végzett a barátnőjénél, és az édesanyjáért mégiscsak fölment, és akkor a temetés végén csak ott volt, és ez az enyhe részvétel elegendő volt ahhoz, hogy olyan emocionális hormonlökés kerüljön be, amit a szervezet változásnak, azaz stressznek érez, ami elindította, visszahozta a régi tüneteit. Ezek természetesen a stresszhormon hígulásával néhány napon belül szépen rendeződött is.
Mi az a bizonyos pszichoneuroimmunológia?
Ez egy az elmúlt 50 évben kifejlődött új tudományág, amelyik 3 tudományt kapcsol össze, a pszichológiát, pszichiátriát, tehát az elme tant, az ideggyógyászatot és az immunrendszer működését. És a megalapítója az egyre halmozódó tudományos adatok alapján arra következtetésre jutott, hogy a gondolataink befolyásolják a test jólétét. És ő volt az egy Áder nevezetű úriember Amerikában, aki megfogalmazta azt, hogy a gondolataink hogyan befolyásolják a mindennapi életünket. Tehát a gondolat beteggé tehet bennünket, de ha beteggé tehet, ugyanakkor gyógyítani is lehet a gondolattal. Hiszen erre ugyancsak számos példa adódik, mind az irodalomból, mind az orvostudományból. Csak az a gond, hogy a klasszikus orvoslás, amelyiket ma evidenciákra alapoznak, és ha nincs evidencia, akkor nincs betegség. Kérdem én, hogy az aspirinnek a hatására az elmúlt 100 évben mennyi evidencia alakult ki, vagy jött össze? Nem végeztek vele 2 vak placebo kontrollált multicentrikus vizsgálatot egészen az 1980-as évekig. de használtuk, és nagyon nagy haszonnal használtuk különböző betegségek gyógyítására. De ma csak azt fogadjuk el gyógyszernek, amelyiknek van placebo kontrollált vizsgálata. Ma már az aszpirinnek is számos ilyen vizsgálata van, és bizonyították, hogy különböző esetekben milyen hatása van, tehát használhatjuk. Egy picit kétélű fegyver ez a evidence-based medicina, mert amire nincs evidencia, az nem létezik, pedig bizony-bizony létezik sok minden. Olyan esetek száma napról napra szaporodik, ahol csődöt mondott az evidencia alapú orvoslás, a beteget elküldik, sorsára hagyják, hogy abban a pár hónapban, ami még ezen a sártekén jutott neki, azt próbálja használni valamire, és 3 hónap múlva visszamegy orvosához, és az a probléma, amit millióba kerülő kezeléssel kezeltek odáig sikertelenül, az otthonában spontán megoldódott. Hogy történhetett ez? Úgy, hogy megszabadult azoktól a problémáktól, amik addig gyötörték. Most már úgy is mindegy, élem a szabad világomat, és örömmel kezdett élni. Elhagyta azokat a gyötrő gondolatait, amik addig gyötörték. Gátolták abban, hogy meggyógyuljon. És beindult a természetes gyógyító ereje a testnek. És megtette a hatását. És ezért van az, hogy számos gyógyíthatatlannak mondott az orvos idézőjelben mondom, Istenek idézőjelbe zárva, által gyógyíthatatlannak mondott betegségekből meggyógyulnak az emberek. Persze van olyan, akin egyáltalán nem lehet segíteni, mert a gondolatait nem lehet elterelni arról az útról, amelyiket az élet kijelölt neki, és amelyen az eddigi életét végigjárta. De vannak technikák, amelyekkel ma már ezeken is lehet segíteni. És ezek gondolati technikák.
No, hát következzen valami vidámabb, humorral a stressz ellen.
Igen. Ez Vincent Norman esetéhez kapcsolódik, akit szintén egy gyógyíthatatlan autoimmun betegséggel elküldtek a kórházból, mert egyszerűen nem reagált semmilyen kezelésre, az ízületei felmondták a szolgálatot, és praktikusan meghalni küldték haza. Erre föl ő úgy döntött, hogy nem megyek haza, bevonult egy szállodába, körülvette magát kacagtató filmek DVD-ivel, és mást nem csinált, mint naponta 3-5 filmet nézett, és amennyire csak el tudta engedni magát, kacagott, és végig kacagta ezt a 3 hónapot. 3 hónap után visszament a kezelő orvosaihoz, akik döbbenten tapasztalták azt, hogy nyoma sincs az ő gyógyíthatatlan betegségének. Ettől kezdve kezdtek felfigyelni arra, hogy hát itt a humorban lehet valami. És szaporodik azoknak a konkrét vizsgálatoknak a száma is, amelyek egyértelműen bizonyítják, hogy a humor az kifejezetten jó hatású. Meg is mérték. A kacagás hatására a stresszhormon szint csökken. Olyan hatóanyagok szabadulnak föl a szervezetből, amelyek közömbösítik a stresszt, és a stressznek a hatásait is eltüntetik. Tehát, ha valaki jót tud kacagni naponta, akár többször, az annak nyerő az élete. Azt is bizonyították, hogy nem kell hangosan kacagni, csak mosolyogni. És a mosoly is már beindítja a pozitív reakciókat a szervezetben. Egy olyan vizsgálatot végeztek, ahol 3 féle mosolyt vizsgáltak. Az egyik mosoly az kényszerített volt, a beteget, illetve az illetőt, nem beteget. Az illetőt arra szólították fel, hogy mosolyogjon. A másikban arra kérték, hogy úgy mosolyogjon, hogy a szája a fülig érjen, tehát a legodaadóbb és a hahotázást megelőző mosollyal reagáljon. És a harmadik egy kényszerített mosolyszerű állapot volt, amikor az ajkai közé egy ceruzát kellett fognia, úgy, hogy miközben ezt a ceruzát tartotta, azok az izmok feszültek meg az arcában, amelyek mosoly hatására is megfeszülnek. És stresszelték őket. És a stresszre adott reakciót mind a három mosolyfajta csökkentette. A legjobban természetesen a füligérő mosoly, de a ceruzának az ajkak közötti szorítása ugyanolyan stressz csökkentő volt. Ebből levonták a következtetést, hogy az arc izmoknak az állása jelzés az agyi központnak, hogy itt én jó érzésben vagyok, jól érzem magam, mert mosolygok, és ez megváltoztatja a stressz érzékelési mintámat. Nem stresszelek annyira. Sőt, bebizonyították azt, hogy ha stresszes helyzetben elmosolyodok, oldódik a stresszes helyzetem, és a stresszes gondolataim nagyon hamar eltűnnek, és pozitív gondolatok jönnek a helyére. Tehát, ha más nem csinálok, mint napközben, különösen akkor, amikor gyötrő dolgaim vannak, hogy most hogyan fizessem be a csekkemet, meg egyebeket, akkor mosolyogjak egy jót. És már is csökken az a belső feszültségem automatikusan, mert ezt a tudat alatti, az automatikus idegrendszeren vezényli, az idegrendszer, amit én akaratlagosan nem nagyon tudok befolyásolni.
No, van itt még két témára időnk, az öregedés, illetve a kőbe zárt öröm. Számomra kicsit olyan furcsa volt ez a mondat, hogy az öregedés csupán hiedelem, amely befészkelte magát elmédbe. Dob hát ki onnan. Hát ez tény, öregszünk, ha tetszik, ha nem.
Igen, és az öregek között is vannak öregebbek.
Ez igaz.
Erre azt megdöbbentő képet szoktam vetíteni ilyenkor az előadásomban, amikor egy hölgy, aki a székről alig tud felkelni, az arcán az öregség minden jelével, és segítek neki, belekarolok, hogy el tudja érni az ajtót, ahol már várja a külső segítség, és miközben vánszorgunk az ajtó felé, megszólal, azt mondja, tudja, doktor úr, én már nagyon öreg vagyok. Elmúltam 70 éves. Ismertem a korát, egy hónappal volt idősebb nálam. És mondom neki, ne vágjon már föl arra az egy hónapra. Kettőnk között mérföldnyi különbség volt. Én sosem gondolok az öregségre. Nincs értelme. A szervezet megvalósítja. Faluhelyén természetesen az a szokás, hogy az 50 éves ember már öreg ember, és ilyenkor már a sötét kendőt kell venni, meg sötét ruhát, meg mindent, és hát ma öreg asszony, meg öreg ember. És a minap szembesülök ezzel, egy újságíró kér egy riportot tőlem, és a végén beszélgetünk, hogy honnan, aztán végén kiderül, hogy ugyanabban a gimnáziumban végzett, mint jó magam, és kérdezem, és hát honnan jutott oda, hogy engem keressen meg ebben a stresszes témában. Azt mondja, hát volt egy betegem, volt egy ismerősöm, aki járt már magánál a problémájával, és a pánik betegségére nem gyógyszert adtam neki, hanem azt javasoltam, hogy menjen és fusson helyette inkább. Szóval ki is azt mondja, egy öreg ember azt javasolta nekem, hogy ne gyógyszert szedjek, hanem fussak. És én már kíváncsi voltam arra az öreg ember, hogy ki az, aki nem gyógyszert ír egy pánikbetegnek, hanem természetes élet dolgokat javasol, életben előforduló dolgokat javasol. És hát itt találkoztam én is az öregséggel igazándiból, annak ellenére, hogy nem érzem magam öregnek, és azokat a dolgokat végzem, amit egy 50 éves simán el tud végezni, minden akadály nélkül. Tehát, ha az ember eldönti magában azt, hogy én már öreg vagyok, akkor gyönyörű szépen a szervezete megvalósítja. Erre egy gyönyörű kísérlet van, pszichológusok végezték, diákoknak olyan feladatot adtak, hogy egy 5 szóból egy 4 szavas értelmes mondatot kell csinálni. 10 ilyen feladatot kaptak, és utána át kell menni a folyosó túlsó végén egy másik terembe, hogy ott egy hasonló feladatot oldjanak meg. A diákok nem tudták, hogy rendszeresen mérik azt az időt, ami az ajtó elhagyása és a következő ajtón való belépés között eltelik. Normálisan ez 10 másodperc szokott lenni. És amikor azt a példát kapták, amikor a kihagyandó szó, szürkeség, ráncos, lehullott levelek, fáradtság, tehát az öregséggel kapcsolatos szavakat kellett kihagyni, amivel ők nem foglalkoztak tulajdonképpen, de a tudatalattiuk ezt megfogta, és a feladat elvégzése után a folyosón a másik teremig 2-szer annyi idő alatt mentek át. Tehát egy pár szóval foglalkoztak az öregséggel, és a szervezetük végrehajtotta. Lassabban mentek. Megöregítette őket. És nem tudtak róla.
Nagyon kis időnk maradt már az utolsó témára. Az előző műsorban elengedtük a fájdalmainkat, bánatainkat egy lufival. Most szerezzünk be egy örömkövet.
Bármilyen kiskő az utcán talált kavics, aminek a formája vagy a színe tetszett meg, lehet az örömkövünk, amit vigyünk magunkkal mindig, és akkor, amikor napközben öröm ér bennünket, gondoljunk a kőre, szorítsuk meg a követ, és mosolyogjunk egyet. Minden este üljünk le egy nyugodt sarokba, és gondoljuk végig a napunkat úgy, hogy az örömkő a jobb kezünk markában, és gondoljuk végig a napot, hogy mikor volt olyan pillanat, amikor öröm ért bennünket. És amikor találok egyet, akkor elmosolyodok, megköszönöm, és megszorítom a követ. Tehát, mint egy beleszorítom a kőbe az örömemet. Ha végeztem a napi leltárral, és találtam 4 vagy 5 olyan dolgot a nap folyamán, aminek aktuálisan örültem, akkor ezeket feljegyzem egy naplóba, amire egy füzetre ráírom, hogy örömleltár, felnyitom, az első oldalra fölírom a dátumot, és felírom 1, 2, 3, 4 az örömeimet. 1, Pisti felhívott, és közölte, hogy délután randevunk lesz. Erenek nagyon örültem. A kő az ott van a füzet előtt, ránézek a kőre, elmosolyodok, és megköszönöm. És utána leírom. És leírom a másik 3-at is még, a napi örömömet, és hogyha ezt rendszeresen csinálom, akkor a hónap végére nem 3 lesz, hanem 23, tehát egy oldal már nem lesz elegendő. Mi ennek a jelentősége? Az, hogyha ér egy öröm, azt a napi esti átgondolással megismétlem még egyszer, és a leírással még egyszer megismétlem. Tehát 3-szor ér ugyanaz az öröm, amit megköszönök, elmosolyodok, a mosollyal áthangolom magam pozitív irányba, és a köszönéssel meg olyan hálát adok belül, amelyik megint olyan hormonokat indít el, amelyek kifejezetten nyugtatják a szervezetet. Tehát ezt az örömkövet mindig magamnál viselem, és ez tölt engem energiával. Mert ebben az összes örömöm benne van. Ha ránézek, vagy a kezembe veszem és megszorítom, akkor már az öröm jut eszembe, és nem a bánat, és a szomorkodás.
Na, így fejezzük be ezt a fejezetet örömmel és pozitívan. Köszönöm szépen, ezúttal is jövő héten folytatjuk.
Köszönöm szépen.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a gondolathatalma témakörében indított sorozatunk legfrissebb adását hallották, s benne dr. Guzeu András ideggyógyászt, pszichiátert.